Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének munkatársai és önkéntesei. A Tokaj-hegyalja Egyetemen rendeztek szakmai konferenciát a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről. Közeleg a helyi iparűzési adó bevallásának határideje. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének munkatársai és önkéntesei. Az ünnepi díjátadót a szervezet megalakulásának történelmi helyszínén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték meg. A vármegyei elhivatott segítők közül többen is magas fokú kitüntetésben részesültek az emberiesség elvét követő munkájukért. Duberné Dunavecki Éva az emberi méltóságért díjat, míg Kertész Lászlóné a vöröskeresztes tevékenységért elismerés aranyfokozatát vehette át. Mellettük elismerő oklevelet kapott az év önkénteseként Engel Denis Robert és kiemelkedő oktatónevelő tevékenységéért Bakosné Vas Krisztina is. Most Duberné Dunavecki Évát a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központjának vezetőjét hallják.
Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megalázástól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, úgyhogy hogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diósgyőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett döntenem, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilván való, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele. Én Miskolcon középiskolában a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves koromtól elkezdtem tanulni, és akkor a Krúdiba elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensit, majd Jászberénybe végeztem főiskolát, a szociálpedagógus szakon, majd pedig lenne a Miskolci Egyetemen közigazgatási mesterszakon egyetemi végzettséget szereztem. És akkor utána pedig 6 évig voltam szociális munkás, és 2010-től pedig vezetőként tevékenykedek. Én nagyon-nagyon büszke voltam, amikor felvettek, tehát az, hogy én a Magyar Vöröskereszt Borsodabói Zemplén megyei szervezet, tehát ez volt a papíromon, tehát vagyok a munkatársa, hát ez egy borzasztó jó érzés volt, tehát én nagyon büszke voltam az, hogy a munkáltatóm ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem így az intézménye hajléktalanítása, ez csak azért teszem hozzám, hogy sok ember, aki eljön hozzánk intézménylátogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló, most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van.
A Tokaj-hegyalja Egyetemen rendeztek szakmai konferenciát a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről. A tanácskozáson hazai és külföldi szakemberek keresték a védekezés és a megelőzés lehetőségeit. A nemzetközi előadókat felvonultató kétnapos programról dr. Kovács Barnabás szervezőt, egyetemi docenst hallják.
A cél az volt, hogy ha összehozunk egy olyan rendezvényt, ami a véleményünk szerint egy hiánypótló abban a formában, hogy nemzetközi szaktekintélyeket hívtunk meg, hogy a fitoplazmának a működéséről, tehát ennek a kórokozónak a működéséről, és a tágabb halmazról, tehát nem csak konkrétan a most pusztító aranyszínűsárgaságról, a fitoplazmának működéséről generálisan ismereteket kapjunk, illetve a kabócának az ökológiai igényeiről, működéséről, és így aztán összességében arról, hogy a szőlő növényt milyen veszélyek fenyegetik most és a jövőben, akkor az itt elhangzott előadásokat minél többen megismerhessék azok, akik nem tudnak eljönni, akár Magyarországon, akár külföldön, így aztán a rendezvény párhuzamosan magyarul, angolul zajlik, és ennek a fordított és feliratokkal ellátott verzióját fel fogjuk tölteni később az internetre, és hogy elérhesse a szakmai közönség, akár kutatók, akár gazdálkodók, szőlőtermesztésben foglalkozók. Mindenképpen feladattának érzi szerintem Tökölhegyalján mindenki, még aki nem is a szőlészborász ágazatban is van, együtt aggódik azért, hogy itt az ültetvények biztonságát egy kórokozó kártevő ne tudja, ugye nagyon sokszor hasonlítják a filoxérához hasonlóan mondjuk jelentős mértékben a gazdasági kárt is figyelembe véve jelentős mértékben pusztítani. Így aztán az egyetemnek, pedig ami egy ilyen tudásműhelyként itt jelen van Sárospatakon és Tokahegyalján, az nem csak itt regionális, hanem országosan is feladatának érzi azt, hogyha egy ilyen rendezvény van, akkor az generálisan mindenki számára elérhető legyen, és egyébként is maguk az előadók is, akik erről beszélni fognak, olyan előremutató megoldásokat is fel fognak villantani, amik mondjuk a hosszabb távú stratégiai építéshez szükségesek. Például a fajták ellenálló képességének javítása, vagy mondjuk a rovarölőszeres kezelés, ami ugye az ökológiai értelembe vett legrosszabb megoldás, de most kényszerűen mégis a jelenlegi javaslat meg előírás, azzal szemben olyan megoldásaink legyenek, amik jóval környezettudatosabbak, és az ágazat egészének túlélését jobban biztosítják, és az előadók nagy örömünkre elfogadták a meghívásunkat, és online vagy személyesen csatlakoztak hozzánk. Olaszországban ugye az ágazat, mondhatjuk úgy, hogy zászlóhordozójaként, akár mennyiségi, akár minőségi szempontból veszük, ők a franciák mellett, akiket ugye elsőként így tudunk idézni, és az olaszoknál nagyon hasonló ökológiai adottságú borvidékek is vannak egyébként, így aztán Észak-Olaszországból lesz két előadónk is, illetve lesz Katalóniából az egyik legsikeresebb védekezési stratégiát, ez a régió tudta regionális szinten kezelni, és ezért elhívtuk onnan egy kutatót, és egy, ha úgy tetszik, az ottani névig, tehát a növényvédelmi védekezést koordináló országos hálózatnak egy tagját, hogy mondják el, hogy hogyan sikerült ez nekik, és hogy segítsenek nekünk is ezt a stratégiát megalkotni, ami itt helyben fontos lenne. Szerbiából is van egy előadónk, aki pedig arról fog beszélni, hogy a rezervuár növények, tehát az egyéb növények, amin túl képes élni a fitoplazma, azok között például a kabóca hogyan tudja, és milyen hatékonysággal tudja mondjuk a szőlőre átvinni ezt a kórokozót, és itt lesz a Debreceni Egyetem részéről egy kutató, aki meg a nanotechnológiának a detektálásban segítségnyújtását, illetve lehetőségeinket fogja bemutatni.
közeleg a helyi iparűzési adó bevallásának határideje. A vállalkozóknak június 1-jéig kell benyújtaniuk a 2025-ös bevallást, és befizetniük az adót. Újdonság, hogy a 25 hipak nyomtatvány már a NAV új online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán, az ONYA felületén keresztül is kitölthető és benyújtható akár mobiltelefonról is. A rendszer használata egyelőre választható, várhatóan azonban jövőre már csak online lehet. A részletekről dr. Kása Brigittát, Nyíregyháza aljegyzőjét hallják.
Ez azért újdonság, mert hogy ez egy webes felület, korszerű, papírmentes ügyintézést biztosít, és gyakorlatilag segíti a kitöltést azzal, hogy bekérdez már a NAV rendszerébe, és előre kitölt olyan adózói törzsadatokat, amelyek kitöltése az ANK rendszerben eddig nem volt biztosított, tehát egyszerűsíti a könyvelők munkáját is. Emellett természetesen mobil alkalmazásból is elérhető már ez a nyomtatvány, tehát ezzel is egyszerűsíti a munkát. Azért ajánljuk ennek a nyomtatvány kitöltőnek a használatát ebben az évben, hogy megszokják a könyvelők, megszokják az adózóink is, ugyanis meg fog szűnni várhatóan a jövő évtől az eddig használt és nagyon jól ismert, begyakorlott ANK-s nyomtatvány kitöltő felület. Nagyon fontos, hogy az adózóink betartsák ezt a fizetési határidőt, hiszen éves bevallásról van szó. Ez a határidő az, amikor az adó különbözetet, ugye az előleg és az éves adó közötti esetleges különbözetet meg kell fizetni. Ha pedig valakinek túlfizetése keletkezik, akkor ugye a nyomtatvány a bevallás feldolgozását követően június 30-a után tudjuk részükre ezt egy külön kérelemmel kiutalni.
Most az időjárásról. Fokozatosan mindenütt kiderül az ég, és csapadék sem várható. Az északi a szélből már csak olykor fordulhatnak elő élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul. De a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 25-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Grunda János, Kriston Tamás és Koleszár Krisztián. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Hol jártál az éjszaka, Cecília? Nem voltál az ágyadban, Cecília? Áztam, fáztam, ablakod alatt, azt reméltem, hogy kinyitott is. Te dalod, hol jártál az éjszaka, Cecília? Üres volt a kis szoba, Cecília. Megmondtam már, szeretlek én, Cecília, légy hát a tenyém. Cecília, nem voltál az ágyadban, Cecília. Áztam, fáztam ablakod alatt, azt reméltem, hogy kinyitod is. Te dalod, hol jártál az éjszaka, Cecília. Üres volt a kis szoba, Cecília. Szeretlek én, Cecília létyám, Cecília létyám, Cecília létyám a tenyém.
Pardon, Cecília.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Agrárium 2026 néven országos mezőgazdasági felmérést indított a KSH. Egy támogatásnak köszönhetően 9 új elektromos járművel gazdagodott az Egri tankerületi központ. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Agrárium 2026 néven országos mezőgazdasági felmérést indított a KSH. Az adatgyűjtés több tízezer gazdaságot érint, célja pedig, hogy minél pontosabb képet kapjanak a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről és az ágazatban zajló változásokról. A felmérés július közepéig tart, minden uniós tagállamot érint, az eredmények pedig a későbbi agrártámogatási és szakpolitikai döntéseket is segíthetik. Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetőjét hallják.
Az a célunk, amellett, hogy kötelező az adatfelvétel, hogy az uniós, illetve elsősorban a hazai döntéshozókat pontos, részletes információkkal lássuk el. Azt gondolom, hogy ez a gazdáknak a jól felfogott érdeke is, hogy pontos információkkal segítsék a mi munkánkat, hiszen a mi általunk gyűjtött információkból az ő munkájukat segítő döntések fognak majd születni. Kettő szakaszból áll az idei adatfelvétel, május 15-én kezdődött az online szakasz, és május 31-ig van lehetőség az online kitöltésre. Akik belekerültek az összeírás mintájába, őket előzetesen postai úton, illetve e-mailben értesítettük. Akik nem élnek az online kitöltés lehetőségével, őket majd június 1-e és július 15-e között összeírók fogják felkeresni. A mostani felmérés során is kérdéseket teszünk fel a földhasználat vonatkozásában, tehát hogy mekkora területen termesztenek növényeket, mekkora területen gazdálkodnak az agrárgazdaságok. Emellett kérdéseket teszünk fel az állatállomány vonatkozásában, állatfajonként mekkora létszámú állatot tartanak. Fontos kérdések még a munkaerővel kapcsolatos információk. Itt elsősorban arra hívnám fel a figyelmet, hogy így fontos információkhoz, illetve pontos információkhoz fogunk majd jutni a gazdálkodók a legmagasabb mezőgazdasági végzettsége vonatkozásában, illetve arról is majd adatokat gyűjtünk, hogy hány évesek a gazdálkodók. Mindegyik gazdaságszerkezeti felmérésnek van egy kiemelkedő blokkja, az idei évben ez az állattartás épületeivel, illetve a trágyakezeléssel foglalkozik.
Kilenc új teljesen elektromos gépjárművet adott át az Egri tankerületi központ azoknak az intézményeknek, amelyek sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével és pedagógiai szakszolgálati feladatokkal foglalkoznak. A beruházása a szakmai fejlesztése az Egri tankerületi központ speciális intézményeiben című projekt részeként valósult meg, több mint 216 millió forintos támogatásból, mondta a rádiónknak Ballagó Zoltán igazgató.
Ez egy nagyon fontos állomása a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához kapcsolódó fejlesztések területén. Tankerületünk elkötelezett ezen tanulóknak a támogatása vonatkozásában. Lehetőségünk nyílt egy úgynevezett RRF-es pályázatot benyújtanunk még 2025-ben, és elnyertünk 216 millió forintot meghaladó visszanemtérítendő támogatást. Ennek a forrásnak a teljes költségét, összegét négy köznevelési intézményünk, általunk fenntartott köznevelési intézményünk szakmai munkájának a fejlesztésére fordítottuk. A kollégánk továbbképzéseken vettek részt, szakmai workshopokat tartottak, illetve különböző eszközbeszerzésekre, fejlesztő eszközök beszerzésére került sor. De talán a leglátványosabb attrakció természetesen ebben a projektben 9 darab elektromos gépjárműnek a beszerzése, ezt 121 millió forint értékben szereztük be, és a mai napon ünnepélyes keretek között fogjuk átadni az intézmények képviselőinek.
Itt ugye a beszélgetés elején elhangzott a sajátos nevelési igényű gyermekek, de tehát az Egri tankerületi központhoz ilyen intézmények meg természetesen általános, hogyha használhatom ezt a szót, tartoznak. Tehát tulajdonképpen hány intézmény az, aki most abban a szerencsés helyzetben, hogy használhatja ezeket a gyönyörű
Hát közvetlenül négy intézményünk. A három egymink, az Egri Szalapartiegymi, az EGRIM Linkó István egymi, illetve a Hevesi Benedekelek egymi, valamint a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat. De a három egyminkben utazógyógypedagógiai hálózat is működik, így gyakorlatilag az egymi szakemberei a integráltan nevelhető gyerekeknek a fejlesztéséhez járnak ki az egyes településekre, több száz kilométert is megtéve naponta, és mi a magunk részéről már évek óta szorgalmazzuk a gépjárműparknak a korszerűsítését, hiszen ezáltal sokkal több sajátos nevelési igényű tanulót tudnak ellátni a szakemberek, biztonságos és korszerű közlekedéssel. Egyébként az eredeti kérdésére válaszolva, az EGRI Tankerti Központ fenntartásában 34 köznevelési intézmény van, és nagyjából olyan 11.300 tanulónak az ellátása tartozik az ellátási körzetünkbe. Ezen intézményekben vannak olyan tanulók, akiket nem helyben az ott dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok látnak el, hanem az egymikben működő utazó gyógypedagógus szakemberek és kollégák.
Ezt idáig saját járművel, tömegközlekedéssel oldották meg, tehát mondjuk saját céges autója volt az intézménynek?
Van, természetesen rendelkezésre áll
már egy
gépjárműpark, csak igen elavult. Tehát az új gépjárműnek a beszerzését, illetve korszerűsítését ezért is szorgalmazták, mert azok már hát nem akkor kívánalmainak megfelelően működnek, illetve ezt még kiegészítették természetesen a feladatállítás során saját gépjármű használattal a vonatkozó szabályoknak figyelembevételével.
9 darab jármű, és akkor Heves is kap belőle egyet, Egerben is lesz itt nyilván itt a központban, igen. Gyakorlatilag igen. Szakmunkára használják.
Abszolút, majd. Igen. Ez a pedagógus kollégák fogják majd használni gépjárműveket, ezek 100%-ig fel vannak töltve, hiszen mondtam elektromos gépjárművek, és minden intézményben kialakítottuk azokat a töltőpontokat, ahol tudják majd tölteni ezeket a gépjárműveket.
Honyecki Lászlóné, az EGRI Szalaparti egymi főigazgatója elmondta, számukra óriási segítséget jelent az új autó, hiszen jelenleg egy több mint 20 éves gépjármű áll rendelkezésükre, amely már nem alkalmas a biztonságos napi munkavégzésre. Az intézmény gyógypedagógusai jelenleg 100-150 gyermek fejlesztését végzik vidéki iskolákban, Hevesvár megye északi részén.
Nagyon örülünk ennek a ajándéknak az életünkben, mert jelenleg egy 20 éves autónk van, ami már nem alkalmas arra, hogy az utazó gyógypedagógusaink is kijárjanak vele a külső településekre, az integráló intézményekbe, és így ezt az új autót a mindennapi szakmai fejlesztésekhez az utazó gyógypedagógusok nagy mennyiségben fogják tudni használni. Egy 100-150 gyerekhez járnak folyamatosan a mi intézményünkből a vidéki iskolákba, és így a fejlesztések zökkenőmentesebben fognak folyni. A EGRI tankerületi központhoz tartozó intézményeknek a Heves megyei északi részeken. A projektben vettünk részt továbbképzéseken, egyrészt ez feltétele is volt annak, hogy a teljes projekt megvalósulhasson. Nagy mennyiségben vettünk részt, 56 fő gyógypedagógusunk 14 fajta képzést végzett el, amiben nagyon sok fejlesztési területhez kaptak megerősítést, illetve új ismereteket, hogy a képzéseken elsajátított ismeretanyagot, megerősített ismeretanyagot, majd a fejlesztési terveknél és a folyamatos nevelő-oktató munkába tudják alkalmazni.
Az ünnepélyes átadó részt vett Balázsné Csuha Mária, a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, aki elmondta, közel 150 kolléga dolgozik az intézményben, és körülbelül a fele utazó gyógypedagógus. Az ő munkájukat 6 gépjármű segíti majd.
Én úgy gondolom, hogy a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat örül legjobban a mai napnak, és várta legjobban ezt a napot. Nagyon sok éve várunk arra, hogy a szolgálati autóparkunk megújuljon. Sok-sok ígéretet kaptunk az elmúlt években erre vonatkozóan. Most ez az RRF 1-2-4-es projekt adott lehetőséget új gépjárművek beszerzésére. Ezek közül 6-ot kap a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat, és egyet-egyet az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények. A mi ellátásunk kettős típusú, hogy így fogalmazzak. Ambuláns ellátást is folytatunk járási tagintézményekbe, illetve a megyei feladatoknál is, és nagyon nagy arányban a szakemberek mennek a gyerekek helyébe, nagyobb részt az intézményeikbe, óvodákba, iskolákba, és látják el legfőképpen logopédiai ellátást helyben, a nevelési tanácsadáson belül gyógypedagógiai fejlesztés, fejlesztőpedagógiai ellátást. Bizonyos esetekben utaznak a korai fejlesztéshez, családokhoz, illetve intézményekbe, bölcsödékbe is, ahol ilyen gyerekek vannak, akik ellátást igényelnek, illetve a pályaválasztási tanácsadás ellátási koncepcióját eleve úgy építettük föl, hogy dominánsan az intézményekbe, iskolákba mennek kollégák, tartják meg a pályaorientációs foglalkozásokat, egyéni tanácsadást is. Emellett nyilván, hogyha szülő igényli, hogy mélyebb, hosszabb, nagyobb problémát érez az iskolaválasztás kapcsán, akkor egyénileg is, ambulánsan is kaphat ellátást, de az autók szerepe ilyen szempontból a gyerekek elérésében az nagyon nagy. Nagyon nagy nálunk. A szakszolgálat most 140 körüli pedagógus létszámmal dolgozik. A fele kollégánk utazik rendszeresen, akár minden nap, tehát a hét minden napján más településre. Évente körülbelül 20 000 gyereket látunk el, tehát ez azért úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon magas szám.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pünkös hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon. A boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát Esperes köszöntötte a zarándokokat, és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust, az egri főplébánia plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István kiemelte, Szent Erzsébet életét a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Majd arról beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Assisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is.
Árpádházi Szent Erzsébet, és nyilván a ferences lelkület is képviselte ezt a tanítást. Nem csak a saját lelkének táplálására és gyarapítására használta föl, hanem továbbadta a meggyőződését, a hitét, az áhítatát. Nagy felhívás ez számunkra, hogy a vallásos életünk nem maradhat meg a saját szívünk, lelkünkbe bezárva, hanem a továbbadni, átörökíteni, a felnövekvő nemzedéket gazdagítani azzal az örökséggel, amelyet mi elődeinktől, a ferences lelkületből is, Árpádházi Szent Erzsébet mindennapjaiból is megismertünk. Ezzel a nagy küldetéssel a szívünkben akarunk ma ünnepelni, és kérni az ő közben járását is, hogy meg tudjuk tenni, meg tudjunk felelni, hogy az egyház iránti ragaszkodó szeretetünkből fakadóan és Isten iránti töretlen hitünkből következően készek és képesek legyünk arra, hogy betöltsük azt a hivatást, azt a küldetést, amelyet ő akár a szegények gondozásában, akár a lelkület különféle alappilléreinek megélése által lelkének mozgató rugóivá tudott tenni.
Pünköst vasárnap Ternyák Csaba érsek mutatott be ünnepi szentmisét az Egri Bazilikában, melynek keretében a Bérmálás szentségét is kiszolgáltatta. Az egyházközségek képviselőtestületei nevében Béres Gyula köszöntötte a főpásztort, Csizmadia István, a bazilika plébánosa pedig bemutatta a Bérmálás szentségének fogadására felkészült fiatalokat. Prédikációjában Ternyák érsek rámutatott, hogy egyszeri alkalom a Bérmálás szentségének kiszolgáltatása. Az apostolok életében is csak egyszer történt meg, hogy kiárat rájuk a Szentlélek, és megerősítette, bátorrá tette őket, hogy hirdessék Jézus tanítását. A fiatalokhoz szólva elmondta, hogy a Szentlélek vezetheti el őket az igazi értékek szerinti életre. Arra biztatta őket, hogy csökkentsék a digitális jelenlétet, és valós találkozásokon alapuló barátságokat ápoljanak. Ilyen valós kapcsolat az egyház életében való aktív jelenlét, a közös szentmise, a közös imádság. Jézus azért küldte el a Szent Lelket, hogy összegyűjtsön bennünket, hogy az ő testévé formáljon bennünket, hiszen az egyház nem más, mint Krisztus valóságos teste. Fizikailag is jelen kell lennünk ebben, a vasárnapi szentmisén, a liturgiában, s minden alkalommal az imádságokban. A főpásztor kérte a Szent Lelket, hogy kiáradása által alakítsa át minden hívő ember szívét, hogy a valódi értékek felé törekedjenek, azok szerint éljék az életüket.
Jézus azért küldte el a Szent Lelket, hogy összegyűjtsön bennünket, hogy az ő testévé formáljon bennünket, hiszen az egyház nem más, mint Krisztus teste. De ez valóságos test az egyház. Akkor élünk ebben a testben, hogyha fizikailag is ott vagyunk. Ha fontosnak tartjuk a vasárnapi együttlétet a templomban, ahol közösen imádkozunk. Fontos az egyéni és a családi imádság is. De vasárnapról vasárnapra, ha részt veszünk a nagy közösségnek a liturgiáján, akkor az bennünket is megerősít, és a testvéri kapcsolatainkat segít szorosabbra vonni.
A bérmálkozók ezt követően megújították keresztségi fogadalmukat, majd a főpásztor kiszolgáltatta számukra a keresztény nagykorúság szentségét. Idén az egri, felnémeti és felsőtárkányi egyházközségek fiataljai összesen 111-en részesültek a Bérmálás szentségében. Pünköst vasárnap május 24-én szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a Nagyboldogasszonyi Szent Adalbert főszékes egyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a Bérmálás szentségében. Az esztergomi bazilikában tartott ünnepen különösen megható pillanat volt, amikor a liturgia kezdetén Török Csaba plébános köszöntötte Erdő Péter bíboros prímást is. A hívek tapsal fogadták a főpásztort, aki betegsége miatt több mint 3 hónap után most mutatkozott először nyilvánosan. Erdő Péter bíboros legutóbb február 2-án Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén celebrált szentmisét az esztergomi bazilikában. A mostani jelenléte ezért sokak számára különösen megható és reményt adó pillanatot jelentett. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szent beszédében Székely János szombathelyi megyéspüspök, az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, mivel a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki szintén kiemelte, hogy a pünkösdi búcsú arra hívja a híveket, hogy nyissák ki a szívüket az ég felé, ahonnan erőt és reményt meríthetnek, és kapaszkodjanak össze, találják meg újra egymás és a Teremtő kezét. A pünkös szombati búcsús nagymisére idén is több százezer zarándok érkezett, a világ minden tájáról Csíksomjóra, a Kis- és a Nagysomjóhegy közötti nyerekbe, a hármas halomoltár elé. Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Kovács Tamás, verpeléti plébános, életének 51. áldozó papságának 26. évében 2026. május 20-án a verpeléti plébánián váratlanul elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Kovács Tamás Jászberényben született 1975. június 1-én. 2000. június 17-én szentelték pappá. Káplányi évei Tiszaújvárosban, Füzesabonyban, Sátoraljóújhelyen, Miskolcminszenten és a Jászberényi Nagyboldogasszony főplébánián töltötte. Majd 2012 és 2018 között Jászladányon plébániai kormányzó lett. 2018 és 2020 között a Pannonhalmi Bencés közösségben, 2020-tól 21-ig a Gyöngyös Felsővárosban kisegítő lelkész volt. 2021-től haláláig verpeléti plébánosként teljesítette szolgálatát. Kovács Tamás érte a Szent Misét 2026. május 28-án 10 órakor a verpeléti plébánia templomban mutatják be, majd ezt követően a Jászfényszarúi temetőben 13 órakor helyezik sírba az örök élet reményében. Május 26-a és 30-a között a Don Bosco sportközpontba Kazincbarcikára várják a híveket, ahol gyógyító lelki gyakorlatot szervez Margarita nővér és Huber atya. A lelki gyakorlat témája, s a vigasztaló, a Szentlélek megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A részvétel regisztrációhoz kötött. Várnak szeretettel mindenkit, aki gyógyulásra és lelki feltöltődésre vágyik. Egész napos szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében, május 28-án csütörtökön, 9 és 18 óra között. A Don Bosco nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarna Leleszen a Kultúrházban május 29-én 18 órától 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mazzarello Mária életéből készült, körülbelül 40 perces musicalt, ezután agapé lesz, majd játékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és szalíziakkal beszélgetésre, közös találkozásra. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült Bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződnek. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd látogatóit. A templom felújítása utáni ünnepélyes megáldásra május 30-án szombaton 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból lesz, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rád, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösség, lelki feltöltődés, sok nevetés és új barátok, közös ima, és a szolgálatra önkéntes igazolást is adnak, hogyha szükség van rá. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. Jelentkezni a felvi.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehet május 31-éig. Verses zenés barangolás lesz Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezni és információt kérni dr. Hortai Ritától lehet a 0630 24 95 637-es telefonszámon. E-mail címen pedig a versalap22@gmail.com e-mail címen kereshetik. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a Szent István Rádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
cső ezer szöget ver rám. Szöget üt a szélben síró fán. Rám szögezi bánat terhét, de te nem jössz, hogy levennéd. Az eső csak hull, egyre hull. Én dobol a házból áll. Ablak szemek könnyednek talán. S rám zárja a magány ajtaját, és te nem jössz, hogy kinyitnád. Az eső csak hol, egyre hol. Ő kopog szívem helyén, sötétből rak falakat körém. Megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak. Az eső csak hull, egyre hull. Szögetüt a szélben síró fán. Rám szögezi bánat terhét, de te nem jössz, hogy levenni. Az eső csak hull, egyre
Szabadkártyát igényelt a Magyar Kézilabda Szövetség a férfi válogatott számára a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Szezonértékelő sajtótájékoztatót tartott a Nagyerdei stadionban a DVSC Futball ZRT. A Barcika Nonprofit Kft. Munkatársai befejezték a Bike Park karbantartását. Pár forduló van már csak hátra a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságba. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Szabadkártyát igényelt a Magyar Kézilabda Szövetség a férfi válogatott számára a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A nemzeti csapat 31-29-re kikapott Nízsben a szerbektől, és mivel a visszavágó csupán 31-30-ra nyerte meg Veszprémben, nem jutott ki a jövő évi tornára. A szövetség sajtóeseményén így is Ferenc elnök elmondta, elküldték a levelet a Nemzetközi Szövetségnek, amely két szabadkártyát tart fenn a VB-re, és ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített kritériumai. Azon vagyunk, hogy ha a pályán nem is sikerült, de a sportdiplomácia révén próbáljuk elérni, hogy ott legyünk minden világversenyen, és kijussunk a januári tornára, fogalmazott az elnök. Szezonértékelő sajtótájékoztatót tartott a Nagyerdei stadionban Makrai Balázs, a DVSC Futball ZRT cégvezetője, és Bogdán Ádám sportigazgató. Bogdán Ádám elárulta, miért nem hosszabbítottak Sergio Navarro vezetőedzővel.
Egészen a végéig nem volt ez biztos. Az tény, hogy beszéltünk többször, aztán végül nem tettünk ajánlatot Sergiónak. Annyit éreztem, hogy eléggé messze vannak az elképzelések egymástól. Ettől függetlenül, mint edzőt, mint embert, nagyon megszerettük itt, és egy kiváló munkát végzett, egy nagyon jó munkamorát hozott be. A tavalyi ilyen kieséssel fenyegető szezon után egy nagyszerű jó hangulatú edzéseket, és egyáltalán egy jó hangulatú munkamorát testesített, vagy hozott be ide, de voltak olyan dolgok, amikben nem mindig értettünk adott esetben egyet, amit egyébként ezt nem hangoztattunk, hiszen a legfontosabb az volt, hogy a csapat be tudja jönni nemzetközi kupát érő feladatra, de összességében én most is el tudom mondani, nagyon köszönöm neki, meg köszönjük neki a Debrecenni azt a munkát, amit végzett, a kiváló munkát végzett, és biztos, hogy benne nagyon sikeres lesz a jövőben is. Nyilván közel vagyunk már egy kinevezéshez. Itt igazából nem az a fontos, hogy külföldi, vagy magyar, vagy spanyol, vagy angol, vagy bármilyen, hanem az a legfontosabb, hogy azokat az értékeket, amiket mi vallunk, és azokat a módszereknek egy részét, amit egyébként a Sergio meghonosított, azokat tovább vigyük. Külön hangsúly van azon, hogy az egyéni fejlesztési tervek azok megvalósuljanak, a fiataloknak a beépítése az folyamatos legyen, a fiatal perceknek a abszolválása szintén egy kritérium, és az a fajta emberségesség és őszintesség az megjelenjen az edzőben azért, hogy ebbe a közösségbe be tudjon illeni. Nyilvánvalóan a szakmai tudás az szintén egy óriási kritérium, de az, hogy milyen nemzetiség az, ebből a szempontból teljesen mindegy.
Elmondta azt is, hogy alakul a következő szezon kerete. A Loki marasztalná Dzsuzsák Balást.
Balázsnak a járászerzésre vele biztos, hogy le fogunk ülni, és az a cél, hogy maradjon. Nagyon fontos szereplője ennek a csapatnak, meg az egész magyar labdarúgásnak egyébként ugye általánosságban, úgyhogy én azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy megegyezzünk vele, és továbbra is a csapatnak a csapatkapitánya maradjon, hiszen óriási hozzáadott értéke van a debreceni futballhoz. Batiknak nem jár a szerződés, neki meghosszabbodik, úgy volt kialakítva, hogy van egy plusz egy év. A Szécsinek valóban jár a szerződése, de ajánlottunk neki új szerződést. Azt hiszem, hogy azért a kapus poszt az egy olyan helyzet, ahol egyelőre egy kapusunk van, a másik kettő kapusnak lejár a szerződése. Ott biztos, hogy kell arra számítani, hogy fog valaki érkezni. Azt hiszem, hogy így, hogy a Juga ugye a szerződése lejártával távozik. Egyébként meg szeretném neki köszönni, hogy egy fantasztikus igazolás volt, és nagyon sokat tett hozzá ez a csapathoz. Megint csak mint személyileg, mint tudásban, de oda biztos, hogy kell igazolnunk, illetve a Bárány Dodónak a sérülésével még jobban, de egyébként is a csatár pozícióra mindenképpen szeretnénk, és ezen kívül is vannak olyan célpontok, akiket szeretnénk idehozni.
A Barcika Park Nonprofit Kft. Munkatársai befejezték a Bike Park karbantartását, így a pálya ismét várja a kerékpározókat. Dorda Pétert, a Barcika Park Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
A bike több szempontból is különleges. Egyrészt egy kiemelt fejlesztési terület mellett helyezkedik el a csónakázótó, illetve a vízikomplexum mellett. Egy természetes közegben, egy völgyben, egy erdőben, ahol nagyon jó levegő várja a bringásokat. A Barcika Park Nonprofit Kft. A tavasz folyamán elvégezte a bikepark szokásos tavaszi fenntartási munkáltait egy alvállalkozó bevonásával. A fenntartási munkátok között az űrszelvényben lógó fáknak, illetve a bokroknak az eltávolítását végeztük el, a téli viharkárokban sérült fáknak a összevágását, illetve az elszállítását, továbbá a természetes domborzati elemeknek a tömörítését, illetve a pályanyomvonalának a helyreállítását.
A térségben kevés hasonló pálya található, miközben a városban sok aktív kerékpáros él. A létesítményt Kazincbarcika város önkormányzata 2022-ben hozta létre a helyi sportolási lehetőségek bővítésére. A bringapálya a csónakázótó és a vízi komplexum közelében erdei környezetben helyezkedik el, ahol kezdők és haladók egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást. A tavaszi munkálatok egy héten át tartottak, amelyeket a Barcika Park Nonprofit Kft. Alvállalkozó bevonásával végeztetett el. A karbantartás során eltávolították az útszervénybe lógó fákat és bokrokat, feldolgozták és elszállították a téli vihar során sérült fákat, valamint helyreállították a pálya nyomvonalát. A szakemberek a természetes domborzati elemeket is rendezték, és a munkák során a pályát használók visszajelzéseit is figyelembe vették. A bike park 6 különböző szakaszból áll. Kisebb és nagyobb körök, meredekebb és erdei pályarészek is megtalálhatók, így mindenki a saját tudás szintjének megfelelő útvonalat választhatja. A pályán úgynevezett fekete szakasz is található, amelyet kizárólag a megfelelő felkészültséggel és felszereléssel rendelkező bringásoknak ajánlanak. Kovács Lászlót, a város sportreferensét hallják.
Napközben is tudják használni, természetesen esős idő után egy picit veszélyesebb, de reméljük, hogy egyre nagyobb népszerűséget örvend a tavasz folyamán. Minden korosztály tudja használni, úgy van kialakítva a pálya rendszere, hogy van egy kisebb kör, van egy nagyobb kör, van egy meredek kör, van egy erdei kör. Tehát azt mondom, hogy aki a kicsit a természetbe szeretne kerékpározni, az itt megtalálja a számítását.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a pálya rendszeres használata a fenntartást is segíti. A folyamatos terhelés hatására a pálya vonalak tömörödnek és stabilabbá válnak. Kovács László az esetleges kockázatokra is kitért, esős idő után a pálya csúszósabb lehet, ezért ilyenkor fokozott óvatosság szükséges. Hangsúlyozta, hogy a kerékpárosok megfelelő állapotú kerékpárral érkezzenek, és viseljenek védőfelszerelést, valamint mindenki a saját képességeinek megfelelő nyomvonalat válassza.
Minden amatőr kezdeményezésnek örülünk, ami itt van a pályán, de szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mint minden sportág, ez is rejti magában a veszélyeket. Tehát fontos az, hogy egy ellenőrzött, karbantartott kerékpárral jöjjenek, illetve egy olyan védőöltözetet viseljenek, teljesen mindegy, hogy milyen korosztályról van szó, ami megelőzi a nagyobb problémát.
Pár forduló van már csak hátra a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságból. Idén is egy szuperkupa finálé dönt arról, kik az abszolút bajnokok. A kispályás bajnokság idén 60 éves, ebből az apropóból egy kiadványt is megjelentetnek, mondta Dajka László, a nyíregyházi sportcentrum főszervezője.
Elkezdtük most már az utolsó mérkőzéseket, ugye, hiszen 450 mérkőzés már lejátszottunk, 150 van hátra, hiszen 600 mérkőzés maradt tavaszra, ősszel is lejátszottunk 600-at, és nagyon jól alakul a bajnokság, hiszen jelen pillanatban olyan nagy küzdelmek vannak az utolsó napokban, hogy két 100%-os csapatunkban, és hát inkább veretlen csapatunk, mert a két csapatnak van egy-egy döntetlenje az A csoportba, az elit csoportba.
A bajnokság 450 mérkőzésnél tart, azaz közeledik a hajrá, és több csoportban is izgalmas végjáték várható. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a városi stadion kispályáin. A szezont egy szuperkupa döntő zárja, ahol a bajnokok mérik össze tudásukat. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől el ki az abszolút bajnok. A kispályás bajnokság népszerűsége töretlen. 60 éve kezdődött a sorozat, mára pedig az ország egyik legnépszerűbb szabadidősport rendezvénye. Az évforduló alkalmából egy kiadvány is készült.
Most 60 éves ebben az évben, és István Attila tollából, fejéből készül egy fantasztikus könyv, ami erről a 60 évről szól, hiszen a bajnokság az két pályán kezdődött el. A stadionban volt egy pálya, meg a dohánygyárban volt egy pálya. Erről a régiek azok sok mindent tudnának elmondani, és itt szeretném megkérni azokat, akiknek bármi a fiókba rejtőzik, tehát ilyen emlékek, csapatokról, vagy éppen történetek, azokat küldjék el részemre a Continental Arénába, vagy éppen a stadionba a bajnoki mérkőzések alatt. Örömmel vesztük, hiszen abban a könyvben sok minden bekerül majd. Valószínűleg karácsony környékére kerül kiadásra ez a könyv, és ez egy fantasztikus lapozni való lesz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Honnan jöttél, ki küldött és miért vagy a világ nélküle, már semmi nem jelent a világ nélküle. Meghalt a szó és a cseh, a mosoly az arcodon mindent elárul. Ne szólj, tudom, a szemed mindent elmesél. Hiába mondod, véget ér, nem hiszem. Rólad szól minden reggel, hogy szád vezet minden út. A világ nélküled már semmi nem jelent. A világ nélküled meghalt a szó és a csend, a mosoly az arcodon mindent elárul. Ne szólj, tudom, a szemed mindent elmesél. Hiába mondod, véget ér, nem hiszem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.